Tehát kedves hallgatóink, a 12. előadáson, a befejező előadáson is szeretettel köszöntöm minnyájukat, témánk Eszter könyve. A Bibliának időrendben az Ószövetségnek egyik utolsó irata ez, hiszen története a babiloni fogság után játszódik, amikor a babiloni fogságból időszámításunk előtt 536 után hazatér a zsidó nép, akkor Jézus Krisztus koráig több évszázad békeidőszak van a történelmükben, de a mai alkalommal Eszter könyve arról az időszakról szól, amelyben a zsidó törzsek, zsidó családok nem akarták elhagyni Babilóniát, 536 után több csoportban települhettek haza, nem akarták elhagyni tehát Babilóniát, és itt maradt nagyon sok ember ezen a vidéken, hiszen meggazdagodtak, jól ment a soruk, és szerettek volna azon a területen letelepedni. Isten azonban egy olyan döbbenetes dolgot engedett meg a zsidó nép számára, amit nyugodtan így nevezhetünk, hogy a történelem első nagyarányú zsidó üldözése, amely azzal fenyegetett, hogy az itt maradt lakosság egésze kipusztul. Tehát azok, akik 536 után hazatelepedtek, azok már Palesztinában éltek, elkezdték építeni a templomot, aztán Jeruzsálemet is. De látjuk a táblánkon, hogy Eszter könyve a 400-as évek elején, közepén játszódik, egészen pontosan időszámításunk előtt 474-473 ez a válság, amelyre fel is írtam, hogy válság, mert valóban a zsidó nép történelme során egy olyan hatalmas válságba került, hogy a Babilóniában rekedt népességet teljes kipusztulással fenyegették. Nos, hát az első kérdésünk az, hogy honnan indult ki ez a borzalmas zsidóüldözés? Mi volt ennek az oka és az alapja? Eszter könyve harmadik fejezetét szeretném felidézni először, amely elmondja azt, hogy ebben az időben Ahasvérus, vagy görög nevén Xerxész volt a Perzsa birodalomnak a királya. És Ahasvérus, ugye ez a korabeli iráni, illetve a héber neve is, a Biblia mindig így emlegeti, hogy Ahasvérus. Mi a történelem könyvekből meg mindig így ismerjük, hogy Xerxész, de a kettő egy és ugyanaz. Ez a király tehát magas méltóságra emelt egy agágbeli Hámán nevezetű embert, aki a származásánál fogva esküt ellensége volt a zsidóknak. És annyira kitüntette ezt az embert, annyira feljutott a hatalom csúcspontjára, hogy ez az ember valóban mindent megengedhetett magának, és maga a király is, hogy úgy mondjam, tette alá a lovat, és megparancsolta, hogy a birodalmában és Susán várában, ahol a történetünk játszódik, ez itt van a perzsa fensíkon, ez a Susán vára, ilyen néven is ismeretes, hogy Susa, ebben a városban mindenkinek úgy kellett tisztelni Hámánt, mint valami istent. Le kellett borulni előtte, meg kellett hajtani a fejét, és hát az emberek, ahogy ez lenni szokott, minden történelmi időben sajnos a gerincek rendkívül képlékenyek, mindenki előtt meghajolnak az emberek, a régi hatalom előtt, épp úgy, mint az új hatalom előtt, épp úgy, mint a régi hatalom előtt, és mindenki térdet és fejet hajtott Hámán előtt, kivéve egy embert. És ez az egy ember a zsidó Márdókeus volt. Eszter könyve 33. fejezetéből szeretném felolvasni először az első 6 verset, majd aztán a folytatást is a 8. és a 8. verstől a 10. Ezek után nagy méltóságra emelte Ahasvérus király Hámánt, a Hammedát, a fiát, az agági belit, és felmagasztalta őt, és feljebb helyeztette székét minden fejedelménél, akik vele voltak. És a király minden szolgái, akik a király kapujában voltak, térdet hajtottak, és leborultak Hámán előtt, mert úgy parancsolta meg nékik a király. De Márdókeus nem hajtott térdet, és nem borult le. Mondták azért a király szolgái, akik a király kapujában voltak Márdókeusnak: miért szeged meg a király parancsát? Lőn pedig, hogy amikor így szóltak néki minden nap, és mégsem hallgatott rájuk, feljelentették Hámánnak, hogy lássák, megállnak-e Márdókeus dolgai, mert az jelentette nékik, hogy ő zsidó. És látván Hámán, hogy Márdókeus térdet nem hajt, és nem borul le előtte, megtelt Hámán haraggal. De kevés volt előtte, hogy csakis Márdókeusra magára vesse rá kezét, mert megmondták néki Márdókeus nemzetségét. Azért igyekezett Hámán elveszteni minden zsidót, aki Ahasvérus egész országában volt, a Márdókeus nemzetét. Ugye megdöbbentő ez a leírás, hogy a Márdókeust bíztatják, hát miből áll ez térdet hajtani, fejet hajtani egy főember előtt? Talán a saját népe sorai közül is megrovó pillantások kísérték ennek a Márdókeusnak az életét, hogy hát miért ennyire következetes a hitéhez, a lelkiismeretéhez, hát miért nem borul le, miért nem hajt fejet Hámán előtt? De a Biblia mindig ezt hirdeti, hogy az ember legyen következetes a lelkiismeretéhez és a hitéhez. És ami Istennek jár, csak ki az imádat, a teljes, a tökéletes tisztelet, azt embernek ne adjuk meg. Mert azzal mi magunk is eltorzulunk, hogyha a teljes lelkiismeretünket alárendeljük egy ember előtt. És amikor látták, hogy Márdókeus nem bírható erre, hogy fejet hajtson és térdet, akkor Hámán megtelt haraggal, és nem csak Márdókeust akarta megöletni, nem csak az fájt neki, hogy egy zsidó ember nem ad neki tiszteletet, hanem az egész zsidó népet szerette volna kiirtani. És figyeljük meg, most a Biblia elmondja, hogy hogyan kell feljelentést tenni. Mert most Hámán elmegy Ahasvérus királyhoz, és feljelenti Márdókeust, de vele együtt az egész zsidó népet. Figyeljék meg, micsoda klasszikus leírás ez a besúgásnak és a feljelentésnek. Mert hát ilyen is van a Bibliában, mint hogy a történelemben is meglehetősen sokszor előfordult ez az ügylet. És mondta Hámán Ahasvérus királynak, van egy nép, elszórva és elkülönítve a népek között, országod minden tartományában, és az ő törvényei különböznek minden nemzettől. Hadd kérdezzem meg, eddig igazat mondott Hámán? Teljes igazságot mondott. Azt mondta, hogy a zsidó nép az összes tartományban, 127 tartománya volt a perzsa fejedelemségnek, minden tartományban képviselteti magát. És a törvényei különböznek más népek törvényeitől. Ez is igaz volt. De most jön a ravasság, most jön a feljelentésnek a gyilok része. És a király törvényeit nem teljesítik. Ez már viszont hazugság volt. De Ahasvérus király, mint minden despota, mint minden diktátor, könnyen rávehető volt arra, hogy levegyék a lábáról, mert ugye elmondta neki Hámán, hogy ez a nép mindenhol ott van, és más törvényeket követ. És ezek után már ráhangolta a királyt, hogy azt is elhiggye, hogy az ő törvényeit viszont nem teljesítik. A királynak bizony nem illik úgy hagyni őket, folytatta tovább Hámán. Ne hagyd úgy őket, hanem ha a királynak tetszik, írja meg, hogy ők elveszítessenek, és én 10 000 talentom ezüstöt mérek a hivatalnokok kezeibe, hogy a király kincstárába vigyék. Tudnék, hogy elveszíteni az embereket és a vagyonukat is megszerezni, elrabolni és a kincstárnak átadni. Akkor lehúzta a király az ő gyűrűjét a maga kezéről, és adta azt az agágibeli Hámánnak, Hammedát a fiának, a zsidók ellenségének. Mivel volt ez egyenlő, hogy a király lehúzta a gyűrűjét és átadta Hámánnak, tegyél, amit akarsz. A rendeletet kiadták, kitűztek egy bizonyos napot, amikor a zsidókra bárki rátámadhatott, meg is ölhette őket, és az egész vagyonukat el is kobozhatta, és így sikarta ki ezzel a feljelentéssel Hámán a rendeletet, hogy ne csak Márdókeuson állhasson bosszút, hanem az egész zsidó nemzeten. Nos hát, kedves hallgatók, Eszter könyve, amely alig több mint 10 fejezetből áll, egy rövid 10 fejezetből áll. Ez a könyv egy hatalmas nagy emberi kérdésre ad ezután választ. Mit kell tenni olyan helyzetben, amely emberileg reménytelen helyzet? Amikor egy olyan politikai helyzetbe kerül az ember, és egy közösség is, amelyet emberileg nem lehet megoldani. A törvényt kiadták, a rendeletet Ahasvérus kibocsátotta, a zsidók kivoltak szolgáltatva a perzsák kénye kedvének, mindenki várta azt a napot, amikor a bosszú szomját kielégítheti, hogy a zsidók meggazdagodtak, tehát hogy elvenni tőlük vagyont, ez óriási meggazdagodást jelentett volna minden ember számára. Vajon most mi a teendő, és ki fog segíteni? Eszter könyve két nagy bibliai tanítást összegez. Az egyik a gondviselésről való tanítás, a másik pedig az igazi hitről való tanítás. De mielőtt erre rátérnénk és folytatnánk tovább a cselekménynek a bonyodalmait, itt szeretném bemutatni önöknek Dittersdorfnak, a 18. század végi osztrák zeneszerzőnek az oratóriumát, amelynek ez a cím, hogy Eszter, éppen magyar felvételen jelent meg ez az Eszter című oratórium, amelynek a kezdetén halljuk most az agági beliek és a perzsák vérszomjas követelődzését, ugye a zsidók fejét követelik, majd aztán egy szólóban megszólal Hámán is, ahogy a maga magabiztosságával énekel, hogy még a holtölt előtt szeretném, hogyha kezembe hullan az a sok kincs, és Márdókeus feje is, majd megint jön a perzsáknak a bosszuszomja, és miután a zeneszerző kidolgozta ezt a tételt, utána mi következhet? Jön a zsidó embereknek a gyötrődése, a vívódása. Mi szerencsétlenek éneklik, olasz nyelven fog felhangozni, mi szerencsétlenek Ábrahám, Izsák, Jákob ivadékai, mi nyomorultak, mi szerencsétlenek. Megy lefelé a kromatikus skála, a feszültség, az izgatottság, a szorongás, a félelem zenei kifejezése. Mi lesz itt a megoldás? Hogyan fogja Isten megvédeni a zsidó népet, és ki által és hogyan fog megtörténni a szabadulás? Mielőtt tovább folytatnánk tehát a könyvnek a részletezését, kérném szépen Dittersdorf oratóriumából az első tételeket. Köszönöm. Nos, tehát folytassuk tovább a történetünket, amelyből én az előzményre most fogok rátérni, amelyet elhagytam, hiszen előbb már Eszter könyve 3. fejezetéből idéztem fel a válságnak a leírását, tehát amikor a zsidó nép ebben a nehéz helyzetbe jutott, de Eszter könyve ugye az 1. meg a 2. fejezettel kezdődik, és valamit el kell mondanunk a válság előzményeiről. Felrajzoltam a táblára, hogy Ahasvérus, vagy tehát Szerxész király időszámításunk előtt 486-tól 465-ig uralkodott. Tehát körülbelül egy 20 évig. És uralkodásának első részében, ugye azzal kezdte a trónalépése után az uralkodását, hogy bekebelezte Egyiptomot. Ez egy hatalmas haditett volt, ugye egy nagy hatalmat legyőzni, és miután visszatért az országába a fényes hadjáratnak a tiszteletére egy óriási vendégséget szerzett, egy lakoma sorozatot, mert hiszen ez 180 napig tartott. Fél évig tartott Susán várában a dőzsölés a győztes hadjáratnak az emlékére, és természetesen azért is tartott ilyen hosszú ideig, mert Szerxész készült a másik nagy hadjáratra, a Görögország ellenire, és szerette volna összehívni a tartományok vezetőit, a katonai tisztségviselőket, és hogy mindenki elérkezhessék oda, ezért fél évig folyt a lakoma Susán várában. Miután letelt ez a fél év, a királynak egy olyan ötlete támad, hogy még 7 nappal megtoldja az ünnepség sorozatot. És amikor megittasodott már a bortól, a 7. napon elgondolta a király, hogy hát utoljára vannak itt a vendégek, behívatja a királynőt. Vásti volt a felesége, gyönyörű szép asszony, vegye fel a koronát, a legszebb királyi öltözékét öltse magára, és úgy ugye hencegni akart a feleségével. Ugye dicsekedni, hogy neki milyen csodálatos felesége van. Persze hát aztán a feleség nem csak szép volt, hanem gondolkozó lény is volt, és ő neki egyáltalán nem tetszett, hogy a férje, mint valami vásári portékát akarja ott mutogatni az emberek előtt, és kerek perec megtagadta ezt, hogy ő oda bemenjen a vendégek előtt, hogy mint egy tárgyat a férje mutogassa. Ám de Xerxész is kemény fából volt faragva, és ő ezt nem tudta lenyelni, hogy a felesége nem engedelmeskedik neki. Hívatta ugye az udvari bölcseket, mert ugye a hatalomnak már akkor is kellett az ideológiai alátámasztás, és ezek az udvari bölcsek összedugták a fejüket, hogy mi is a teendő ilyen helyzetben, mert Szerxésznek ez volt a kérdése, hogy most mit csináljak én? Hát a feleségem nem engedelmeskedett, hát ez precedens teremt. Az udvari bölcsek ezt jóvá is hagyták, és azt tanácsolták, hogy egy ilyen asszonyt, aki nem engedelmeskedik a király óhajának, el kell bocsátani, az ilyentől el kell válni, mert hogyha ennek híre szalad az országban, hogy a királynő megtagadta Ahasvérusnak a kérését, akkor majd minden asszony megengedi ezt a férjével szemben, hogy engedetlen lesz neki. Ugye ez tetszett Ahasvérus királynak, elbocsátotta Vástit, és kiírta ugye a legközelebbi mustrát, hogy ő most új feleséget akar választani, gyűjtsék össze a birodalmának a legszebb lányait, 1 évig tartson az előkészület, 6 hónapig nem tudom én milyen olajjal, 6 hónapig más szépítőszerekkel ugye ezeket a lányokat készítsék elő a nagy bemutatóra, a mustrára, és majd ő, akit jónak lát, a több jelentkező közül azt fogja feleségül venni. A Bibliában pontos idői kijelentések vannak, hogy Szerxész melyik uralkodása, melyik évében történtek mindezek. Itt ajánlom tehát még egyszer figyelmükbe Hérodotosznak a Görög-Perzsa háború című művét, amelyből kitűnik, hogy ezután elment Szerxész Görögország ellen, ott zátonyra futott ugye a hódítási törekvése, hazatért, és akkor választotta ki az új királynőt, mégpedig egy héber származású lányra, Hadasszára esett a választása Eszter királynő néven. Ő vonul be ezután a perzsa történelembe. Ez időszámításunk előtt 479-ben történt. Most, hogyha látjuk a táblánkon a felirást, ezért fontos azért ismernünk a történelmet, valaki kérdezhetné tőlem, hogy miért írtam ide, hogy válság. Hát, hogyha Xerxésznek a felesége egy zsidó származású nő lesz, Eszter, és ezek után 5 évvel, tehát 479 után legalább 5 évre van ez a 474-473, ha ezek után adja ki Hámán által Xerxész ezt a rendeletet, hát akkor biztos, hogy Eszter megakadályozhatja a saját népének a kiirtását, hiszen ő a királynő. Igen, ám csak ez, ismernünk kell az ókor történelmében azt, hogy politikai ügyekben a királynőknek nem sok beleszólásuk volt. És Esztert ilyen szempontból Ahasvérus nem sokra becsülte. Eszter viszont éppen ennek a Márdókeusnak volt a nevelt lánya, akinek a viselkedése ürügyet szolgáltatott Hámánnak, hogy a zsidó ellenes rendeletet kiadja. És Eszter könyve 4. fejezetében azt olvassuk, hogy Márdókeus üzent Eszternek, és azt üzente neki, ne gondold magadban, hogy te a király házában megmenekülhetsz a többi zsidó közül. Mert ha e mostani időben te hallgatsz, másudnan lészen könnyebbségük és szabadulásuk a zsidóknak. Te pedig és az atyád háza elvesztek. És ki tudja, talán e mostani időért jutottál királyságra. Tehát Márdókeus beüzen a királyi palotába Eszternek, hogy a rendelet megszületett, engem és a népünket ki akarják írtani, te vagy a királynő, te tegyél valamit, talán ezért az időért jutottál királyságra. Igen, ám csak Eszternek is igaza van, ahogy folytatja a Biblia, amikor Eszter visszaüzen Márdókeusnak, hogy ő a király mellett csak úgy szerepel, mint asszony, nem úgy, mint az ország vezetője és irányítója. Mit tehet ő? És kedves hallgatók, most bontakozik ki ennek a könyvnek a lelki tanítása, a nagy erkölcsi tanítása. Mit tehet egy királynő? Mit tesz Eszter? Hogyan menti meg a népét? Ennek a fokozatait írja le a Szentírás, és ebből azt lehet megtanulni, hogy nagyon nehéz helyzetben, mondom, emberileg reménytelen helyzetben, hogyan küzdhet az ember mégis a megoldásért és a jó végkimenetelért. Eszter hányan veti magát otthon, hányja veti a dolgot a fejében, és ezt üzeni vissza Márdókeusnak, menj el és gyűjts egybe minden zsidót, aki Susánban találtatik, és böjtöljetek érettem, és ne egyetek és ne ígyatok 3 napig, se éjjel, se nappal. Én is és a leányaim így böjtölünk, és ekképpen megyek be a királyhoz, noha törvény ellenére. Hazután elveszek, hát elveszek. Elment azért Márdókeus, és úgy cselekedett mindent, amint néki Eszter parancsolta. Kedves hallgatók, itt egy kis perzsa szokást kell ismernünk, és ez a szokás az volt, hogy a király elé hivatlanul senki nem léphetett be, még a király feleségesen. Ugye ez a perzsa uralkodóknak egy ilyen palota szokása volt, hogy a király elé csak az léphetett be, akit a király hivatott. És Esztert már jó ideje nem hívatta a király. Több napja már, ugye, ilyen szomorú volt az egész együttlét, és a régi házasságokban ilyesmi volt, hogy már elmúlt egy hónap, és a férj nem volt kíváncsi a feleségre, és ezért mondta Eszter azt, hogy hát én nem tudok bemenni a királyhoz, de hogyha böjtölünk és imádkozunk, ha kérjük az Isten segítségét, akkor utána megpróbálom. Mi tehát az első lépcsőfok ahhoz, hogy egy reménytelen helyzet megoldódjék? Eszter könyve azt hirdeti, hogy senki ne fogjon hozzá emberi eszével, emberi értelmével egy nehéz kérdés kibogozásához, egy reménytelen esetnek a megoldásához. Hanem először Eszter böjtöt hirdetett. Nyilván a böjt a Bibliában mindig az imádsággal együtt járó böjt. 3 napig éjjel és nappal keresték az Isten közelségét. Fohászkodtak, könyörögtek Istenhez, hogy tegye Eszter királynőt méltóvá arra, hogy a király elé, ha hivatlanul bemegy, akkor ne lakoljon halállal. Volt egy perzsa szokás, amely kimondta, hogy aki a király elé hivatlanul bemegy, az halállal lakol, kivéve azt az esetet, amikor a király kinyújtja a jogarát, és megkegyelmez ennek a vakmerő embernek, aki bemegy hozzá. És 3 napig ezért böjtöltek, ezért imádkoztak a zsidók Susán várában, és Eszter is a maga palota hölgyeivel, hogy amikor megtörténik ez a dolog, akkor kegyelmet találjon a király előtt. És amikor letelt a 3 nap, Eszter valóban elindult a kíséretével, és az udvari nép legnagyobb megrökönyödésére belépett a király kihallgatási termébe. és Isten valóban méltóvá tette Esztert, hogy a király ne a bosszú vágyát elégítse ki, rögtön kinyújtotta a jogarát, mert szerette a feleségét azért. Becsülte, és kíváncsi volt rá, hogy a felesége, aki eddig hivatlanul soha nem lépett a palotatermébe, miért is jön? És föltette neki a kérdés, hogy mit kívánsz, királyné? Most figyeljük meg a második lépcsőfokot. Eszter könyve azt mondja, hogy a böjtés az imádság után az ember tulajdonképpen erőt nyer arra, hogy óvatos legyen. Erőt nyer arra, hogy biztos és határozott legyen a kérés, ami majd származik tőle. Eszter nem állt elő rögtön a kérésével. Nem mondta azt a királynak, szóval nem tévesztette meg a külső, hogy a király rögtön kinyújtotta a jogarát, és rögtön feltette kedvesen a kérdés, hogy mit kívánsz, mondd meg. Szóval Eszter nem mondta azt rögtön, hogy én szeretném az életemet, meg szeretném a zsidó népem életét, hogy megkegyelmezzél ennek a népnek. Nem mondta. Miért? Mert Eszter érezte, hogy a körülmények nem érlelődtek meg még egy ilyen kérésre. Tehát itt azt mondja Eszter könyve, hogy az ember akkor cselekedjék, akkor kérjen valamit. Határozottan akkor lépjen fel, amikor már látja, hogy körülötte a körülmények megérlelődtek arra, hogy egy bizonyos kérést el lehessen mondani. Eszter nem érezte, hogy ez még túl gyors lenne, és ezért ezt kérte a királytól, király, én egy valamit kérek tőled, hogy gyere el ma este vacsorára hozzám Hámánnal együtt. Ez az icipici kérése volt Eszternek, amit ugye nehéz lett volna megtagadni, mert melyikünk nem menne el vacsorára, hogyha hívják. És hogyha kedvesen szólítják, és hogyha egy bizonyos kis társaságban vele el akarnak beszélgetni, egy vacsora meghívást általában ritkán szoktak az emberek visszautasítani. A király ebbe bele is ment. És elérkezett az este, elérkezett a vacsora ideje, ott ülnek hármasban. A király, a királynő és Hámán. És hogy a vége felé közeledik a vacsora, ismét fölteszi a király a kérést. Mit akarsz, Eszter királyné? És Eszter érzi, hogy még most sem jött el az idő. Még most sem lehet kérni. Még Isten a körülményeket nem alakította úgy, hogy elmondhatná azt, ami a szívét nyomja. Eszter tehát mit tesz? Azt mondja a királynak, hogy az lenne a kérésem, király, hogy másnap estére is fogadj el egy vacsora meghívást. És meghívja a királyt és Hámánt másnap estére is vacsorára. Figyeljük meg ezt a rendkívül óvatos, tapintatos megoldás keresést. Nagy figyelmeztetés ez a Szentírásban. Azt mondja Jeremiás könyve a síralmaiban, jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A Biblia azt mondja, hogy az életben várakozni, ez sokszor a legnagyobb dolog, és a legnagyobb erő kell hozzá. Azt mondja, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. Nem magunk akarjuk megoldani és megszabadítani magunkat, mert sokszor óvatlanul még nagyobb bajba keverjük magunkat emiatt. Eszter várni akar az Úr szabadításáig. Továbbra is könyörög Istenhez, hogy alakítsa úgy a körülményeket, hogy a kérése elmondható legyen. Hát a király persze ebbe is beleegyezik. Hát, hogy másnap is elmenjen vacsorára, most mi kivetni való van ebben, ezt a vacsora meghívást is elfogadja, és a király visszatér a lakosztályába, és Hámán is elindul hazafelé. Hámán persze hatalmas nagy mellel megy haza, hogy ő volt az, aki meghívást nyert, hát a király királyné mellett. Egyedül ő, hármasban vacsoráztak. Hadd olvassam fel, hogy Hámán hogyan ment haza. Eszter könyve 5. fejezet 9. versétől. És kiment Hámán azon a napon vígan és jókedvel. De amint meglátta Hámán Márdókeust a király kapujában, és ő fel nem kelt, és nem mozdult meg előtte, megtelt Hámán haraggal Márdókeus ellen. De megtartóztatta magát Hámán, és hazament, és elküldvén magához hivatta barátait és Zéreszt, az ő feleségét. És elbeszélte néki Hámán gazdagságának dicsőségét, fiainak sokaságát, és mindazt, amivel felmagasztalta őt a király, hogy feljebb emelte őt a fejedelmeknél és a király szolgáinál, és mondta Hámán, nem is hívott Eszter királyné mást a királlyal a lakomára, melyet készített, hanem csak engem, és még holnapra is meghívattattam hozzá a királlyal. De mindez semmit sem ér nekem, valameddig látom a zsidó Márdókeust ülni a király kapujában. És mondta neki Zéresz az ő felesége és minden barátja, csináljanak 50 könyöknyi magas fát, és reggel mondd meg a királynak, hogy Márdókeust akasszák rá, és akkor menj a királlyal a lakomára vígan. És tetszett a dolog Hámánnak, és megcsináltatta a vitófát. Milyen megdöbbentő lélektani leírás ez a Szentírásban. Megy valaki haza vígan, hogy ő most milyen nagy ember lett. De igazi öröme volt ennek a bosszúálló Hámánnak. Meglátta Márdókeust, hogy megint nem hajol meg előtte, és egyből elpárolgott a jókedve, és otthon már kezd panaszkodni, hogy milyen nagy megtiszteltetés ért, de ez mindez semmit nem ér előttem, valameddig látom a zsidó Márdókeust, és nem hajol meg előttem. Ugye a feleség milyen rossz tanácsadó, azt mondja, hát mit csinálsz ebből problémát? Hát ácsoljanak egy vitófát, a királytól kérjél engedélyt, aztán ezt a Márdókeust egy emberrel több vagy kevesebb akasszák fel. Kedves hallgatók, a történetünk a mélypontjára jut. A történetünk most a mélypontján van. Ácsolják a vitófát Márdókeusnak, a törvény ki van adva az egész perzsa birodalomban, Eszter még semmit nem kérhetett a királytól, a történetünk a mélypontjára jutott, kilátástalanabb a helyzet, mint eddig valaha volt. És a Biblia azt tanítja, hogy Isten sokszor addig vár, amíg emberileg teljesen kilátástalan a helyzet. Isten sokszor engedi az eseményeket odafajulni, oda süllyedni, hogy emberek azt mondják, hogy itt már megoldás nincsen. És akkor következik el a nagy pillanat, az Isten cselekvésének a pillanata. Ezt a Biblia ezzel a szóval jelöli, hogy elfordítás. Már a József történetében is láttuk ezt, hiszen József élete mélypontja is mi volt, amikor idegen országban, börtön mélyén ártatlanul vesztegel a saját maga becsületessége miatt. És most ugyanez a helyzet, de Isten most cselekszik. És hogyan? Milyen egyszerűen cselekszik Isten? Elmondja Eszter könyve a következő fejezetében, hogy hazatér a király is a vacsora után. De a király nem tud aludni. A királyt nyugtalanítja, hogy miért hívja az ő felesége mindig vacsorára. Mit akar tőle a felesége? És mit tesz az az ember, aki nem tud elaludni? Hát mit teszünk milyen alkalommal? Fölkelünk és valamivel el akarjuk ütni az időt, esetleg kifárasztani magunkat, majd csak elálmosodunk és elalszunk. A király is ezt teszi, behozatja a krónika könyveket, hogy olvassanak fel előtte a perzsa királyok krónikáiból. És milyen érdekes, hogy hol nyílik fel a krónikák könyve. Felnyílik egy történetnél, amely elmondja, hogy egyszer Ahasvérus király ellen két beosztottja, két alattvalója cselt szőt és meg akarták ölni. És amikor ez a két ember meg akarta ölni a királyt, egy bizonyos Márdókeus nevű ember leleplezte ezt a cselszövést. Jelentette a királynak a dolgot, és így tudták ártalmatlanná tenni ezt a két embert. És hogy Ahasvérus hallgatja ezt a történetet, úgy önkéntelenül felkiált, hogy megjutalmazták ezt az embert? Adtak ennek az embernek valamit, aki megmentette az életemet? Nem tudom, hogy jut-e időnk ilyen kis finomságoknál is megállni, de azért gondolják meg, hogy Márdókeus milyen ember volt. Ő fejet nem hajtott, istenként nem tisztelte Hámánt. De mennyire nem volt igaz az, amit Hámán mondott, hogy nem tisztelte a királyt? Hogy ne tisztelte volna? Amikor látta, hogy a király ellen cselszövés szőnek, ő volt az első, aki leleplezte ezt. És ez mindig az igazi hívő ember magatartása. Aki fejet nem hajt politikai hatalmak előtt, és nem imádja őket, de a rendért és a biztonságért mindent megtesz. És a király, amikor fölteszi ezt a kérdést, hogy megjutalmazták ezt a bizonyos Márdókeust, akkor felelik neki a szolgák, hogy nem. És már hajnal fele jár az idő, és elgondolja a király, hogy ezt az embert meg kell jutalmazni. De künt léptek zaja hallatszik, és valaki siet a királyhoz. Hát vajon ki siet a királyhoz hajnalok hajnalán? Egy ember, akinek nagyon fontos lenne, hogy a vitófára valakit felakasszanak. Hámán siet a királyhoz. Bejön Hámán, ugye, és a király rögtön ezzel a kérdéssel fogadja, hogy mondd meg Hámán, mit kell tennem az olyan emberrel, aki sokat tett a királyért? Hámán persze félreérti a dolgot, ő mindenben magát látja első helyen. Azt hiszi, hogy róla van szó. Azt hiszi, hogy a király ilyen finom nyelven, ilyen tapintatos nyelven azt akarja kérdezni, hogy mit kíván magának. És akkor Hámán elmondja, hogy az ilyen embert király, aki sokat tett, érted? Hát az ilyen embert fel kell ültetni egy gyönyörű paripa hátára, végigvezetni a városon. Még a lovászfiú is külön ruhába öltözzön, és mindenki hajtson fejet az ilyen ember előtt, és térdet. Hát az ilyen ember ezt megérdemli. És erre azt mondja a király, jól van, Hámán, te legyél az a lovászfiú, aki felölti azt a szép ruhát, és te fogd meg a kantárát annak a paripának, amelyre ültessétek fel a zsidó Márdókeust, és vigyétek keresztül az egész városon. Ez az Isten szabadítása a Biblia szerint. Nem mese, hanem valóságos szabadítás. Hirtelen megfordítja az eseményeknek a menetét. És elképzelhetjük, hogy mit eredményezett ez. Márdókeust végigviszik a városon, az egész Susán összenéz. Mi történik itt? Elképzelhetik Hámánnak a lelki állapotát. Ez komoly nagy munka volt egész nap róni az utcákat, vezetni a lovat. És amikor hazatér nagy fáradtan, már is kézbesítik neki a meghívást, hogy várja őt vacsorára Eszter királynő. És most következik a történetünknek a legcsodálatosabb része. Miért? Mert, kedves hallgatók, itt el kell mondanom azt, hogyha elérkezünk idáig a történetben, azt mondhatnánk, hogy igen, Isten megfordította az események menetét. De Eszter most sem lesz fellengzős. Most sem lesz büszke vagy önhitt. Mert Eszter füléhez is eljutott a hír, hogy a gyámapját, Márdókeust végig vezették a városon, és mindenki tisztességet adott néki. Eljutott hozzá a hír, hogy méghozzá Hámán vezette végig a városon. Bizonyára Eszter is kifutott az ablakhoz, hogy megnézze, mert ilyenkor az ember szinte nem hisz csak a saját szemének. Hogy lehet ekkora változás egy éjszaka leforgása alatt? De figyeljük meg, hogy amikor este elkövetkezik a vacsora időpontja, Eszter mennyire visszafogott, mennyire igaz most is ez a törvény, hogy jó várni és megadással lenni az Úrnak szabadításáig. A 7. fejezet mondja el, hogy Eszter hogyan is viselkedett ezen a bizonyos vacsorán. És elment a király és Hámán a lakomára Eszter királynéhoz. És mondta a király Eszternek másodnapon is borivás közben. Mi a te kívánságod, Eszter királyné? Megadatik. És micsoda a te kérésed, ha az országnak fele is meglészen? Ugye a király már alig bírja magát tűrtőztetni. Azt mondja, hogy most már bejött hozzám a feleségem a kihallgatási terembe, nem mondta meg, mit kér. Meghívott vacsorára, nem mondta meg, hogy mit kér. Most már másodszor itt ülünk a vacsorán, hát most már mondd meg, hogy mi a kérésed, ha az országom fele is megadom, csak már ne hagyjál ebben az izgatott helyzetben. És most figyeljük meg, hogy Eszter hogy kezdi a válaszát. És felelt Eszter királyné, és mondta, ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha királynak tetszik, add meg nékem életemet kívánságomra, és nemzetségemet kérésemre. Figyeljék meg, hogy Eszter most se rukkol elő a kéréssel, hanem Eszter tekintetbe veszi, hogy egy uralkodónak a fejébe mi minden rajzik. Hogy először Ahasvérusnak vagy érzelmileg kell átélni ezt a helyzetet, hogy egy népet ki akar kiirtani, és miért. És először Eszter ilyeneket mond, hogy ha kegyet találtam szemeid előtt, ó király, és ha a királynak tetszik. Tehát hivatkozik a király lelkiismeretére, érzéseire. És utána ez az első kérése, add meg nékem életemet kívánságomra. Milyen egyszerű dolog. Ez kéri a királyné a királytól, hogy hagyja életben. Gondoljuk meg. Ezzel kezdte a kérését Eszter. Hagyd meg nékem életemet kérésemre. És az én nemzetem, ugye nemzetségemet fordít régesen, az én nemzetem életét kérésemre. Mert eladattunk én és az én nemzetem, hogy kipusztítsanak, megöljenek és megsemmisítsenek minket. Ha csak szolgákul vagy szolgálókul adattunk volna el, akkor hallgatnék. Jól lehet, az ellenség nem adna kárpótlást a királynak veszteségért. Figyeljék meg ezt a lelki finomságot és tapintatot. Mire ad itt példát Eszter királyné? hogyha az életben valakitől kérünk valamit, kis dolgot vagy nagy dolgot, ügyeljünk jól, hogy hogyan kérünk. Sokszor jót kérünk, mondjuk a szüleinktől, barátainktól, más emberek, jót kérünk, de olyan hirtelen éri őket a kérésünk, nem készítjük fel őket érzelmileg a kérésre. Ezzel nem azt mondom, hogy most ügyeskedjünk és ravaszkodjunk, hanem azt mondom, hogy a jó kérést nem csak tartalmilag kell jóvá tenni, de formailag is. És Eszter királynő először ezt kéri a királytól, hogy add meg nekem az életemet, add meg az én nemzetem életét, mert ki akarnak pusztítani bennünket, és azok, akik ki akarnak pusztítani bennünket, nem adnának neked kárpótlást miértünk, akiket ki akarnak pusztítani. És szólt Ahasvérus király, és mondta Eszternek, a királynének, ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Ebből láthatta Eszter, hogy a király érzelmileg most már teljesen mellette van. Hogy a király nem tudta lefolytani az indulatét, azt mondja, kinek jutott ez eszébe, hogy téged megöljön és a te nemzetedet elpusztítsa. Ki az és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedné? Kedves hallgatók, idáig kellett várni Eszternek. Még egyszer összefoglalom. Böjt és imádság. Bemenetel, de még kérés nélkül. Vacsorára való meghívás, de még kérés nélkül. És amikor Isten elhozta a szabadítását, akkor most a második vacsorán, és itt is csak akkor, amikor a király már fölteszi a kérdést, hogy ki az, és hol van az, akit az ő szíve erre vitt, hogy ezt cselekedni, hogy téged, meg a népedet kipusztítson. Ekkor most már Eszter rámutathatott arra az emberre. De figyeljék meg, hogy ezt is hogy teszi. És mondta Eszter, az ellenség és a gyűlölő, ez a gonosz, Hámán. Figyeljék meg, itt se rögtön azt mondja, hogy Hámán. Azt mondja, hogy az ellenség és gyűlölő, aki gonoszságot forralt, itt van mellettünk. Itt van, itt ül velünk az asztalnál. És most már figyeljük meg, hogy hogyan peregnek gyorsan az események, akkor Hámán megrettent a király és a királyné előtt. A király pedig felkelt haragjában a borívástól, és kiment a palotakertbe. Miért tette ezt a Ahasvérus? Mert érezte, hogy őt rászedték, hogy Hámán őt rászedte. És most érezte, hogy őt becsapták, nem tudott megint uralkodni az indulatain. Hát Xerxészről tudjuk, aki megkorbácsoltatta a tengert, amikor nem akart neki engedelmeskedni. Mit jelentett az, amikor a tudatára jutott, hogy őt rászedték? Kiment a palotakertbe leföl járni, hogy levezesse az indulatait, és eközben Hámán pedig ott maradt, hogy életéért könyörögjön Eszter királynénál, mert látta Hámán, hogy a király részéről elvégeztetett az ő veszte. Hámán még egy utolsó tehetetlen próbálkozást tesz, hogy talán megmentheti az életét, ha Esztert rábírja, hogy közben járjon érte, de akkor megint egy újabb fordulat történik, és mikor a király visszatért a palota kertjéből a borívás házába, Hámán a kerevetre esett, amelyen Eszter volt. Ott könyörgött, rimánkodott Eszternek az életért. Ezt viszont félreértette a király. Akkor mondta a király, erőszakot is akar elkövetni a királynén, én nálam a házban? Amint e szó kijött a király szájából, Hámán arcát befették. És mondta Hárbóna, az udvarmesterek egyike a király előtt, íme a fa is, melyet készítetett Hámán Márdókeusnak, aki a király javára szólott, ott áll Hámán házában 50 könyöknyi magas. És mondta a király, akasszátok őt magát reá. Felakasztották azért Hámánt a fára, melyet készített Márdókeusnak, és ezzel megszűnt a király haragja. Kedves hallgatók, a történet tehát így fejeződik be. Eszter könyve 7. fejezeténél tartunk, de még hátra van 3 fejezet. Ezt a 3 fejezetet azonban már nagyon röviden össze tudom foglalni, mert ez voltaképpen arról szól, hogy Hámánt, amikor felakasztották, amikor Márdókeus kegyelmet kapott, még egy valamit meg kellett tenni. Tudnék, a perzsa udvarban ez egy ismeretben kellett addig maradni, ameddig az uralkodó a helyén maradt. És ezért maga Ahasvérus sem vonhatta vissza az eddigi zsidó üldöző rendeletét. Viszont azt megtehette, hogy kiadjon egy újabb parancsot, hogy a zsidó emberek védhetik magukat. Használhatnak védelmet, és azután már kétszer is meggondolhatta mindenki, hogy rátámad-e zsidó emberekre. Ennek ellenére, amikor eljött a kérdéses időszak napja, sokakra rátámadtak. Itt a 9. fejezetben azonban van egy nagyon szörnyű fordítási tévesztés, mert nem 75 ezer ember halt meg ennek következtében, hanem 1075. 1075 perzsa, illetve Perzsiában élő ember veszítette az életét, akik rátámadtak a zsidókra. Így oldódott meg tehát ez a dolog, és ezután már a zsidó nép levonhatta a tanúságot, hogy el kell hagyniuk Babilónia földjét, hogy települjenek vissza a hazájukba. Isten ezzel adott számukra egy hatalmas nagy figyelmeztetést, és pár évtizeddel ezután valóban Nehémiás idejében a hazatérőknek hatalmas csoportja kelt útra. A történet lezárása egy nagyon szép szokás, az úgynevezett Púrim ünnep, hogy a zsidók ennek a szabadulásnak az emlékét azzal ünnepelték meg, hogy ajándékokat küldtek egymásnak, és mi is a sorozatunkat ezért zárjuk így le, talán illik is ehhez az előadáshoz egy ilyen étel bemutató, vagy az, hogy most itt közösen a sorozat végén még tudunk egymással beszélgetni, mert Eszter könyve elmondja azt, hogy a szabadulásnak az emlékére egy ilyen nemzeti örömünnepet ültek, amikor ajándékokat küldtek egymásnak. A befejező részben még szeretnék pár gondolatot elmondani erről. 6 óra van az órám szerint, a vetítést nézzük meg még a témánkról, és a vetítés után még pár percet kérek, körülbelül 6 óra 10, 6 óra 15 percig. Kérném szépen tehát most a vetítést, hogy összefoglaljuk Eszter könyvének a tartalmát. A perzsa birodalmat látjuk, és fönt Susán várát, ahol Eszter könyvének a története játszódik. A baloldali részen, tehát ahogy a tekintetüket nyugat-délnyugat felé fordítjuk, tehát Egyiptomot látjuk, amelyet bekebelezett Xerxész, és utána akarta Görögországot elfoglalni. A közbülső időben volt a királynő jelöltek előkészítése. A vesztes görög háború után megy haza Xerxész, és akkor házasodik meg, akkor lesz a felesége Eszter királyné. Következő képünkön néhány régészeti emlék, Kűrosz portréját már láthattuk, a nagy perzsa uralkodóét, aki hazaengedte a zsidó népet a fogságból, 536-ban tehát. Következő képünkön Kűrosznak vagy Círusznak a síremléke az iráni Passargadaiban, melyet Nagy Sándor hozatott helyre a 4. században. Következő képen Xerxésznek a kihallgatási terme Perszepolisban, amelyből ennyi maradt fenn, hiszen Nagy Sándor végig pusztította a perzsa nagyvárosokat annak az emlékezetére, hogy a perzsák felgyújtották Atént. A következő képünkön néhány maradvány Susán várából, Susán romjai. A következő képünk pedig egy mázas kerámia első Dareiosz kihallgatási terméből, amely Eszter idejében körülbelül így nézhetett ki. Az Eszter könyvének a cselekménye az a bizonyos kihallgatási terem Xerxész idejében így festhetett. A következő kép pedig egy relief Susán várából, Eszter királyné korából. A következő képünk most már a képzőművészeti feldolgozásokhoz kalauzol. Filippino Lippi olajfestménye a 15. század végén egy nagyon lírai és csodálatos kis mű. Nem is jövünk rá talán, hogy mit ábrázolhat. Filippino Lippi olajfestményének ez a címe Vásti elbocsátása. Mit érezhetett a volt királyné, akit Ahasvérus csak úgy odébb dobott, mert nem volt hajlandó bemenni a vendégek előtt mutogatni magát? Hát bal oldalt látjuk a királyi vár egy részletét, jobb oldalt pedig, mint egy éles ellentétben ezzel a természetet, háttérben folyót, tavat és hegyeket, völgyeket. A királynő egy kicsit szomorú, de valahogy a festő azt akarja érzékeltetni, hogy jobb otthagyni az ilyen királyi udvart, ahol így bánnak egy asszonnyal, egy nővel. A szomorúságon ott van egy olyan kis melankólia, vagy olyan kis reménység is, hogy talán jobb lesz az egyszerű emberek világában élni, mint Ahasvérus királyi palotájában. Következő képünk Lukasz van Leidennek a metszete, azt a pillanatot örökíti meg, amely ugye az egyik legfeszültebb jelenet Eszter könyvében, amikor Eszter jobb oldalt látjuk a palota hölgyei kíséretében, bemerészkedik a király elé, bal oldalt látjuk magát, a királyt, és jobbra fent Eszter feje fölött áll, hogyha meghosszabbítjuk a vonalat, ott látjuk Hámánt. Ott van az egész udvari nép, és a kinyújtott jogar jelzi azt, hogy kész beszélni a királynéval. Ugyanez a jelenet Paolo Veronese olajfestményén, bal oldalt a trónuson fönn a király, a Ahasvérus, és jobb oldalt udvarhölgyei kíséretében már a király elé érkezve Eszter, és ismét a jogar, amely kinyúlik a király keze, amint int Eszter felé, ez szünteti meg a feszültséget. Mindenki ugye a jelenetre tapasztja a szemét, látjuk az udvari nép is, hiszen ilyen nem fordult elő a királyi udvarban. A következő képünk szintén Lukasz van Leiden metszete, vajon mit ábrázolhat, ahogy Hámán, akit a sörény, a ló sörénye fölött látjuk az arcát, Hámán végig kell, hogy vigye Márdókeust Susán utcáin, és Márdókeusnak tisztességet tesznek az emberek, persze mondanom se kell, hogy ezt Márdókeus nem kívánta, és nem igényelte, hogy előtte fejet hajtsanak, meg térdre boruljanak, de hát ezt Márdókeus ugyanúgy nem választhatta meg, mint hogy Eszter se választhatta meg, hogy ki lesz a férje. A következő képen a Sixtínát látjuk Rómából. A fő jelenetek a teremtés történet, az oldalsó jelenetekben a próféták, de vannak itt ilyen háromszögbe foglalt jelenetek, mint ott jobb oldalt látjuk a Dávid és Góliát jelenetét, és nézzük meg kinagyítva, hogy Michelangelo hogyan ábrázolta Eszter könyvét. Itt a bitófa ácsolását látjuk, és bal oldalt látunk egy sárga ruhába öltözött alakot, az átvezet ennek az apszisnak a másik részére, ezt kérem most, ez az Eszter lakomája, ez a sárga ruhás ember nyilvánvalóan Hámán, bal oldalt középütt ugye a király, és egészen bal szélén pedig a királynő, aki szinte most ejti ki azokat a szavakat, amelyeket legvégül idéztem, hogy a gyűlölő és gonosz ez a Hámán. Következő képünkön Michelangelo után Rembrandtot nézzük, sajnos a teljes kép nincs nálam, mert a jövő évi Rembrandt naptárnak az egyik képe lesz, egy színes naptárnak az egyik hónapjához való kép lesz, de a képnek a részletei itt vannak. Az olajfestmény bal oldalán ábrázolja Rembrandt Hámánt. Hámán éppen nyúl a poharáért, éppen inni akar ezen a bizonyos második vacsorán, de látják, hogy most döbben arra, hogy Eszter mit mondott, hogy a király előtt őt leleplezte, ugye az áruló vörös fény, világítja meg Rembrandt művén Hámánt, és hogyha jobbra megy a tekintetünk, a festmény közepén megtalálhatjuk a király alakját. Ezt kérem most, tehát Ahasvérust vagy Xerxészt. Döbbenetes erő van ebben az ábrázolásban, hiszen a jobb oldali keze azért markolja meg a tőrét, mert ezzel akarja kifejezni azt a mérhetetlen indulatot Rembrandt, ami ekkor a királyt elfogta. Ugye ez az a pillanat, amikor a király fölpattan, és kimegy a kertbe, nézzék meg az arcát is, egyszerre lehull a hályog a szeméről, most tudja, hogy lóvá tették, az egyik alattvalója a saját ambícióinak a kielégítését ezt tette vele, erre a képtelen rendelet kibocsátására késztette, és szint úgy megszorítja a tőrét, mint hogyha végezni is akarna már Hámánnal. De figyeljük meg, hogy a kép jobb oldalán kitábrázol Rembrandt, tehát ez a következő kockánk, Eszter királyné, akit nem csak gyönyörű szép hölgynek ábrázol, hanem mélységes alázattal, finomsággal megáldott asszonynak is, aki ki tudta várni a megfelelő pillanatot, tudott várni addig, ameddig Isten a körülményeket odáig fejlesztette, hogy 100%-os volt a szabadulásnak a lehetősége. Eszter királyné, tehát Rembrandt portréján, művén, az Eszter lakomája címűn a 17. század közepéről. A következő képünk egy múlt század végi angol mester képe, egy kicsit túlságosan teátrális ez a kép, csak azért vetítem le, hogy lássuk, hogy mind a mai napig erről a könyvről készültek feldolgozások. Ugye itt balra fent a király a trónusán, Eszter királyné, ahogy végül is rámutat a bűnösre, és hát jobb oldalt Hámán, mint hogyha már a menny most már rászakadna, vagy a villám belé ütne, valahogy annyira kicsit furcsa és szimpadias ez a beállítás. Háttérben ugye a perzsa udvarnak minden része és pompája. Következő képünk pedig egy legújabb grafika, Engel Teván Istvánnak a grafikája, tehát egy magyar szerző Eszter könyvéhez a bitófa ácsolásod baloldalt, és a bitófára, akit oda vezetnek, az nem a zsidó Márdókeus, hanem az agági beli Hámán. Köszönöm szépen a vetítést.